Ebben nőttek föl, és leérettségiztek, egyetemre kerültek, vagy diplomájuk van, és fordítani, de most önnek egy más minőségében kell jelen lennie.
Nem tudok magyarul. So, dear brothers and sisters, I'm very glad to be here to address you tonight.
Kedves testvérek, kedves bátyáim és nővéreim, szeretettel köszöntelek benneteket ma este.
Because my Hungarian is so small, I don't really know what János said.
Ugye, most nem tudom, hogy mivel vezette be a mai estét a János, hiszen nem értettem, amit mondott.
I'm sure it was mainly true.
De abban biztos vagyok, hogy nagyjából úgy volt, ahogy ő mondta.
But I think I did hear him say a little bit about my background, but I'll tell you a little bit more.
De egy picit hadd folytassam mégis.
So I was born in England rather a long time ago now.
Angliában születtem sok évvel ezelőtt.
And I was brought up as a Christian.
Keresztényként nevelkedtem.
But in my adolescence I came to the conclusion I couldn't go along with Christianity as I then knew it.
De lassanként ráébredtem, hogy nem tudok én tovább haladni azzal a kereszténységgel, amiről engem gyerekkoromban tájékoztattak.
And like many young people at that time in Western Europe, I was on a sort of quest, a search for some real meaning for life.
És ahogyan nagyon sok fiatal akkor is és ma is nyugaton kerestem valamit.
I read a lot of books.
Az élet jelentéséről kerestem valamit.
I read a lot of books.
Elolvastam egy csomó könyvet.
I smoked a lot of marijuana.
Elszívtam egy csomó marihuana.
I dropped a lot of acid.
Acid.
LSD.
Hát ezt lesz, ezt fordítom. Hogy mi minden vett még be. Nem, itt ilyen nem fordul elő.
They were too busy. I don't know what they were doing, but trying to find some real meaning to life.
Szóval az élet jelentését kerestem, az igazi jelentését persze.
And having a lot of fun as well.
És egy csomót mulattunk persze a barátaimmal.
I listened to a lot of Bob Dylan, of course.
Bob Dylant hallgattunk.
Rolling Stones, of
Rolling
course.
Rolling Stones hallgattunk.
Etc.
És hát így tovább.
Pink Floyd, just in case there's any fans.
Hát ki ne hagyjuk a Pink Floydot, nehogy valakit itten megbántsunk.
And I began to, I sort of assumed that all religion was like what I understood Christianity was.
Azt képzeltem akkor, hogy a többi vallás is olyasmi, mint amilyen a kereszténység is.
And somehow the idea came to me that I should look at other religions and see for myself.
De azért eljutott hozzám az az ötlet, hogy körül kéne nézni a vallások között.
I was studying philosophy at that time.
Tanultam filozófiát ebben az időszakban az egyetemen.
So I read the scriptures, the main scriptures of a number of different traditions, Hinduism, Taoism, the Quran and
so on. És hát mindenfajta szentiratokkal körülvettem magamat, ezeket lapozgattam, hindu szentiratokat, még a Koránba is beleolvastam, persze a Bibliát.
And I came across a small collection of Buddhist texts.
És rábukkantam egy kis gyűjteményre, buddhista szövegek voltak benne.
And I felt an immediate recognition.
És azonnal úgy éreztem, hogy valamire itt ráismerek.
Probably up until then the nearest to a sort of a teacher that I'd had was Socrates.
Ugye Szókratész az a tanító, akire sokan így gondolunk, hogy ráismerünk.
And I found in the figure of the Buddha a similar sort of quality, but more.
És azt találtam, hogy a Buddha valami olyasmi, de valamivel még több.
I assumed I'd have to go to the east and become a Tibetan or a Chinese or even an Indian.
Segítsetek! Szóval, hogy is van ez az indiai, meg ez a kínai?
But fortunately, I met a teacher.
És szerencsére találtam egy tanítót.
And that's the first of these three gentlemen I want to introduce you to.
Be is mutatom nektek. Itt van a három úr közül az egyik.
This is Urgyen Sangharakshita, my teacher.
Urgyen Sangharakshitának hívják az én tanítómat.
He himself is an Englishman.
Ő is angol.
You don't have to be English to be a Buddhist, by the way.
Most attól még nem kell persze angolnak lenni, hogy az ember buddhista legyen.
In fact, probably better if you aren't.
Sőt, talán még jobb is, ha nem vagytok angol.
But he spent the British Army, in their kindness, sent him to India in the war.
Angol hadseregnek volt az a kedves húzása, hogy őt elküldte Indiába a második világháborúban.
He came from a quite poor working class family in South London.
Ő egyébként egy dél-londoni viszonylag szegény munkás családból jött.
But he'd already developed an interest in Buddhism, which is quite extraordinary for somebody from his background.
De már addigra, ami hát elég különös egy ilyen családi háttérrel, ő eléggé olvasott volt a buddhizmus ügyében.
So he spent 20 years in India studying and practicing Buddhism after he'd left the army.
És hát, ahogy véget ért a háború, elhagyta a hadsereget, viszont ott maradt Indiában, és 20 évig ott tájékozódott, és nagyon sok mindent megtanult.
And about the time I was getting interested in Buddhism, he came back to the West, and I and a number of other people like me connected with him.
És mire én elkezdtem érdeklődni a vallások iránt, addigra ő szerencsére visszajött Angliába, és hát ugye nem csak engem találtott meg.
And he began what we now call the Tri Ratna Buddhist Order.
Hanem akkor, ez ugye 67-68, amiről most beszélünk, létrejött a kereső fiatalokból ez a bizonyos rend, amit ma így hívunk, hogy Tri Ratna buddhista rend.
I'll explain the three jewels later.
Majd elmondom, hogy mi ez a név, ez a Tri Ratna, ugye a Tri, arról mindenki hallja, hogy ez három.
But he started a new Buddhist order on new principles.
És új elveken egy új buddhista rendet hozott létre Sangharakshita ott akkor Londonban.
And his main idea was that we have to develop ourselves within our own cultural context.
Az volt az alapgondolata Sangharakshitának, hogy abból a kultúrából kell kiindulni, amiben felnőttünk, amiben élünk.
We can learn from the Buddhist past.
Tanulhatunk a buddhista múltból.
And the Buddha's essential message is beyond particular culture.
A buddhizmusnak a központi üzenete az minden kultúrán túl ugyanaz.
But he made it quite clear that it was possible to be a modern Englishman, a modern Westerner, and lead a full Buddhist life without shaving your head. Mine is shaving naturally, but without shaving your head and wearing a robe and so on.
De attól, hogy az ember nyugaton él, ugyanolyan teljes buddhista életet élhet, nem kell ahhoz mindjárt leborotválni a hajunkat. Én például csak most jutottam el odáig, hogy már viszonylag borotvált a fejem.
You don't have to learn a foreign language and get involved in a different culture.
Nem kell ahhoz idegen nyelvekben elmélyülnünk és idegen kultúrákat elsajátítanunk, hogy a buddhizmushoz közel kerülhessünk.
That was deeply attractive to me. I loved so many features of Western culture.
És hát ez engem nagyon-nagyon megérintett abból a nyugati kultúrából, ahonnan érkeztem.
Although there are also features of the culture which I didn't like.
Mert persze van egy csomó dolog, amit az ember szeret a kultúrájában, meg hát van egy csomó, amit nem.
So I became a member of the Tri Ratna Buddhist Order.
És hát így a Tri Ratna buddhista rend tagja lettem.
And in 1985 my teacher Sangharakshita asked me to go to India.
85, tehát 85-ben arra kért engem a mesterem, hogy menjek el Indiába.
While he'd been in India, he'd made contact with a very, very significant movement taking place in India.
És hát amikor megérkeztem Indiába, egy hatalmas mozgalomnak a kellős közepén találtam magam.
So I know János said a little bit about this, but I need to say a little bit more.
János nyilván egy két szót erről már mondott is, erről az indiai mozgalomról, de hadd mondjak most többet.
You know that India is primarily a Hindu country.
Tudjátok, hogy India mindenek előtt hindu.
And you know that in Hinduism there is a system of caste.
És a hinduizmusban egy lényeges szerkezet a kasztok rendszere.
Being English, I grew up with a class system.
Ugye Angliában egy osztály társadalomban nőttem föl.
But caste is something far more defining, restricting and rigid.
De a kasztok azok sokkal merevebb módon határozzák meg az ember helyét a társadalomban.
And it condemns almost one-fifth of the population to untouchability.
És a társadalomnak körülbelül egyötödét, 20%-át örökre arra ítéli, hogy mások ne nyúljanak hozzájuk, ne érintsék meg őket.
It's not a pleasant subject to deal with, but it's worth just spending a moment.
Ez nem egy olyan dolog, amiről az ember szívesen beszél, de hát hozzátartozik a mai este témájához.
So the idea is that the touch of one human being on another pollutes them.
Tehát az a gondolat van a hinduizmusban, hogy az egyik ember, ha megérinti a másikat, akkor az szennyező lehet őrá nézve.
An untouchable, if he touches somebody from an upper caste, pollutes them.
Tehát egy magasabb kasztbéli, ha egy alacsonyabb kasztbélihez hozzáér, egy legalacsonyabb kasztbélihez, akkor attól ő beszennyeződik.
Pollutes their food, pollutes their water, and so on.
Ugyanez érvényes nem csak az emberek között, hanem például az ételre és az italra is vonatkozik.
And then there has to be a purification.
Tehát meg kell tisztítani azt, ami beszennyeződött ezektől az alacsonyabb rendű emberektől.
I remember when I was in India, when I first heard about this, asking, well, how do you purify in that case?
Amikor először találkoztam ezzel ott Indiában, akkor meg is kérdeztem az indiaiakat, és akkor hogy kell megtisztulni?
You wouldn't believe what it is.
Nem fogjátok elhinni, mit
válaszoltam. It involves milk and butter.
Tej kell hozzá, vaj.
Ghee, which is purified butter.
A ghee, azt tudjátok, a vajnak egy ilyen finomított formája.
So these, and there are two more products of a cow.
És még két dolog kell, ami szintén a tehéntől származik.
Do I have to say what they are?
Sejtitek, hogy mire gondolok?
Oh, all right. I won't be English. I'll be unreserved. Piss and shit.
Hát szóval, pisi és kaki.
That purifies the touch of a human being.
Na, ezek tisztítják meg a másik emberi lényt.
It's a deeply inhumane system.
Szóval ez egy embertelen egy rendszer, amelyik ilyeneket képzel.
It's still very much alive today.
És ez bizony mindmáig nagyon is élő.
It's changed, it's taken a different form.
Persze ma már ez azért finomabb formákat öltött.
But that kind of oppression and exclusion still functions as very much a part of Indian life.
De a lényeg, hogy embereket a legcsúnyább módon megkülönböztetünk és kizárunk a társadalomból, ez bizony ma is a mindennapok része Indiában.
Many have tried to reform that system.
Nagyon sokan rugaszkodtak annak neki, hogy ezen változtassanak, megreformálják.
But at the end of the 19th century, a very great reformer arose from within that community.
A 19. század végén egy nagyon fontos reformer jött ki ebből a helyzetből.
Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar.
Ő pedig Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ramji Ambedkar, ez a teljes neve.
And he was very fortunate to get encouragement from some of his teachers and from an enlightened, I mean, in the Western sense, enlightened Maharaja, and was sent to Columbia University in New York and to London School of Economics in London.
Kivételes tanárai voltak már gyerekkorában felvilágosult emberek, és egy szintén, hát hogy ezt a nyugati szót használjuk, felvilágosult maharadzsa fölfigyelt őre a tehetségére, és elküldte, hogy tanuljon a Columbia Egyetemre és a Londoni Egyetemre.
So around the time of the First World War he came back to India a very highly qualified man.
És valamikor az első világháború vége fele tanulmányait befejezve visszatért a hazájába.
But despite having three doctorates, not just one, three doctorates.
Nem egy doktorátust szerzett meg, hanem hármat.
Caste was still applied to him.
De ettől még ő ugyanolyan érinthetetlen maradt, mint ahogy elment fiatalabb korában
tanulni. He worked in at the ministry of one of these maharajas.
Az egyik őt támogató maharajának a minisztériumában helyezkedett el, hiszen ezt kérte tőle a támogatója.
And the office boys who were meant to move files around from office to office wouldn't give them directly to him.
Csak hogy az irodai kifutó fiúk, akiknek az volt a dolguk, hogy az aktákkal szaladgáljanak az irodák között ott a minisztériumban, nem voltak hajlandók elfogadni az ő kezéből egy aktát sem, mert ugye az beszennyezte volna őket.
They'd stand in the door and throw the file onto his desk.
Úgyhogy az volt a menet, hogy az ajtóba kiállt a kifutó fiú, és így bedobta az aktát a háromszoros doktornak oda be az irodába.
Sounds sort of funny, but you can imagine what that would have been like for somebody like him coming into that situation.
Képzeljük el magunkat ebbe a helyzetbe, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk.
He realized that the problem was very, very deep indeed.
Úgyhogy hát volt alkalma végig gondolni Dr. Ambedkárnak ott az irodájában, hogy ez a probléma, ez nagyon mély probléma.
So he went through a long process of struggle.
Úgyhogy egy nagyon hosszú küzdelemsorozat vette kezdetét ekkor.
He organized labor agitation.
Kétkezi munkások körében elkezdett, hát magyar szóval talán munkásmozgalomnak mondhatnánk azt, amit ő elkezdett akkor.
He organized demonstrations to claim rights.
Jogok követelésére demonstrációkat, tüntetéseket szervezett.
For instance, to take water from the public well.
Például az egy fontos kérdés, hogy ugye az érinthetetlenek nem vehettek vizet a közkutakból.
To go into temples.
Nem mehettek be a templomokba.
And so on, all those things that untouchables were not supposed to do.
És hát mindezeknek a jogtiprásoknak a legyőzésére szervezett ő mozgalmat.
He entered politics.
Politikus lett.
And he was quite a successful politician and leader.
Pedig nem is akármilyen sikeres politikus lett.
And was eventually made part of the British Viceroy's legislative council.
Odáig vitte, hogy a gyarmati közigazgatásban a brit alkirálynak a, hát mondjuk itt talán, hogy minisztériumában kapott hát miniszteri kinevezést.
He was the labor member for the council. Yeah, labor member.
Ennek a kabinetnek ő a munkaügyi felelőse volt.
He was a lawyer, so he formed the basis of Indian modern India's labor law.
Jogász volt, úgyhogy volt alkalma a szaktudását itt kiteljesíteni, és a indiai munkajogot ő alapozta meg.
After independence, he was asked by the government to enter the cabinet.
Ahogy India elnyerte a függetlenségét, arra kérték fel, hogy ismét a kabinetben foglaljon helyet.
And he was inducted as law minister.
Méghozzá ő lett az igazságügyminiszter.
And the most wonderful thing is that he was asked to chair the committee that drafted the constitution of the modern Republic of India.
És ugye ez egy különleges pillanat volt, az igazságügyminiszternek az volt a fő feladata, hogy az alkotmányozó bizottságnak legyen egyben az elnöke is, tehát ő ráárult, hogy megszövegezze az új demokrácia alkotmányát.
My friends in India delight in this.
Delight.
Take pleasure in this.
Az én barátaim Indiában csodálattal tekintenek erre.
Somebody from the lowest strata of society formed the constitution of the largest democracy in the world.
Ugye, hogy valaki, aki a társadalomnak a legalsóbb rétegeiből származik, egyszer csak azt a megbízatást kapja, hogy írja meg a jövendő alaptörvényt.
But there's a problem.
De van itt egy gond.
India has a very modern democratic rights-based constitution.
Tehát Indiának most van egy nagyon modern, az emberi jogokra alapozó alkotmánya.
But you can have a really good constitution, but the constitution can be subverted by a corrupt and unequal society.
De hiába van egy társadalomnak nagyon jó alkotmánya, hogyha a társadalmi valóság azt a visszájára fordítja és elrontja.
It might have some relevance in Hungary.
Lehet, hogy más országokban is elképzelhető, például akár.
It doesn't apply in Britain because we don't have a constitution. That's another question.
Mi angolok, ezt nem tudjuk, nekünk nincs alaptörvényünk.
But the framework of law can be subverted by the nature of the culture and society.
Tehát a társadalom természete kifordíthatja a törvényeket a igaz valójukból.
So Dr. Ambedkar saw, and this is where it gets really very significant indeed, he saw that for there to be a really just and free society, there has to be a change in people's mentality.
Dr. Ambedkar arra jutott, hogy ahhoz, hogy egy igazán szabad és méltányos társadalom működjék, ahhoz a gondolatainkkal kell először foglalkoznunk.
That you can have a really perfect legal system, a perfect system of law rather, a system of constitution and so forth.
Tehát megvan a törvények kerete, megvan az alaptörvény, minden megvan, de a mentalitásunk az hiányzik hozzá.
But if the general mentality is not democratic, is not free, it will pervert the system.
Ha az általános mentalitás nem igazodik a törvényekhez, akkor az kifordítja valójukból azokat a törvényeket.
So Dr. Ambedkar argued that if you really want to get rid of this graded inequality in India and superstition, corruption, you need to change people's mentality.
Ezért Dr. Ambedkar arra jutott, hogyha igazán meg akarjátok változtatni az embereknek a mindennapi életét, azt a korrupciót például, amiben élnek, akkor mindenek előtt az emberek mentalitását kell megváltoztatni.
You need to encourage a significant number of people to make radical changes in their mental outlook.
Megfelelő tömegű embert kell elindítani abba az irányba, hogy megváltoztassa a gondolatait.
He in the Indian context, of course, that meant getting out of the religious system that supported caste.
És hát ez Indiában főleg azt kell jelentse, hogy abból a vallási keretből kell kilépni, amiben felnőttek az emberek, hiszen az a vallási keret írja elő a kasztok rendszerét.
But Dr. Ambedkar borrowed from the good book.
Ezt egy jó könyvből kölcsönözte Dr. Ambedkar.
Man cannot live by bread alone.
Ugye azt olvassuk egy könyvben, hogy az ember nem csak kenyérrel él, biztos ismerős ez.
We need a perspective on life, we need an understanding of life.
Kell a kenyéren túl valamiféle távlat az ember előtt.
An understanding of life, a vision of life.
Valahogyan érteni kell az életet, valahogyan rá kell tekinteni, egy vízióval kell rendelkeznünk az életről.
That supports a decent human life and decent human relations.
És lehetőleg olyan vízióval kell rendelkeznünk, ami a tisztességes, méltányos emberi életet írja elő a számunkra.
And well, he looked for an alternative religion.
Ezért egy másik vallás után kellett néznie.
He started out with some criteria.
Néhány ismérvet keresett arra, hogy milyen vallást is válasszon.
He wanted to find a religion that did not conflict with modern science.
Először is olyan vallást keresett, ami nem áll szembe a modern természettudománnyal.
In other words, a religion that didn't teach, for instance, that the world was created in 7 days or 6 days with 1 day of rest.
Tehát először is olyan vallásra van szükség, ami nem állítja azt a képtelenséget, hogy ezt a világot 6 nap alatt, nem is 7, csak 6 nap alatt teremtették.
You know, that has a mythic meaning, of course. Hmm?
Aminek persze megvan a maga mitikus jelentése, tehát nem ezzel van a baj.
But if you take it literally, it contradicts the fossil record.
Na de hát azért mégiscsak, hogyha ezt szó szerint vesszük, akkor ez csak már szemben áll azokkal a fosszíliákkal, amiket kiásunk a Földből.
It contradicts what we know of cosmology.
Szemben áll ez ugyebár azzal, amit a világ kifejlődéséről mégiscsak tudunk.
So he said we need to find a religious outlook that is in conformity with science.
Szükségünk van egy olyan vallási nézőpontra, ami egybecseng azzal, amit tudunk a tudományból.
What you could say is in conformity with reason.
Vagyis hát tulajdonképpen az ésszel cseng egybe.
In conformity with empirical evidence.
A tapasztalati valósággal cseng egybe.
Then secondly, he considered that he was looking for a religion that supported free and just society.
Másodszor is pedig egy olyan vallást keresett emellett, ami támogatja a szabad és igazságos társadalmat.
What he defined as liberty, equality and fraternity.
Ezt a szabad és igazságos társadalmat ő úgy hívta, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség.
Any French here, don't get excited. Anybody French here, don't get excited.
A franciák most ne jöjjenek izgalomba.
He considered that he did not derive these notions from the French Revolution.
Ugyanis Dr. Ambedkár úgy gondolta, hogy ez nem a francia forradalomból jön ez a három fogalom.
He saw them as deep spiritual principles.
Ezek sokkal mélyebb szellemi elvekből fakadnak ezek a fogalmak.
And he later came to say that he saw them as deriving from the Buddha himself.
Később arra jutott, hogy ezek alig hanem az ő mesterétől, a Buddhától, magától származtathatók ezek a gondolatok.
So, as you can probably guess by now, he decided that Buddhism was the religion that fulfilled these criteria.
Na most ebből már nyilván sejtitek, hogy a buddhizmusra gondolt, amikor végül is kereste azt a megfelelő vallást.
And it was particularly important for him because it was an Indian religion.
Ez azért is kapóra jött neki, mert a buddhizmus ugye egy indiai vallás.
Hungarian takes so long. even though it was an Indian religion, of course it had died out in India.
Na most attól, hogy indiai a buddhizmus, attól még Indiában ekkor már nem létezett, kihalt réges-régen.
So yes, he settled upon Buddhism.
Minden esetre végül is a buddhizmusra talált rá.
And he converted to Buddhism in a resonant month for Hungarians.
És egy nagyon érdekes pillanatban hozta meg ezt az életének ezt a nagy döntését, hogy áttér. Magyar szempontból ez egy nagyon érdekes hónap.
While the British, the French were invading Egypt.
Ugye ez egy olyan hónap, amikor a britek és a franciák megszállták Egyiptomot, bombázták az egyiptomi nagyvárosokat.
While events were happening in Budapest.
De történt egy másik esemény is akkor, itt Budapesten.
Dr. Ambedkar was converting to Buddhism.
Igen, azt tudjuk, hogy itt ugye mi történt 56. októberében, és ekkor tért át a buddhizmusra Dr. Ambedkar.
He converted on the 14th of October 1956.
Tehát 1956. október 14-ét írtuk akkor.
With 400,000 of his followers.
400 ezer követője gyűlt össze egy helyen, egy pillanatban ekkor.
So really simple, usually illiterate, desperately poor people.
Méghozzá nagyrészt írástudatlan, nagyon szegény, reménytelenül szegény emberek tömege gyűlt össze.
Who are an embarrassment to the rest of India.
Akik miatt India zavarba jön mindig a külföldiek előtt.
And I've met people who were there at that time. I have met people who were there at that time.
Találkoztam olyan emberekkel, akik 56. októberében ott voltak abban a pillanatban.
And they told me of the tremendous change that happened in their lives because of that.
És arról számoltak be, hogy ez a pillanat teljesen megváltoztatta az életüket.
And what they all say is that at that point they felt they were human beings.
Mindannyian arról számolnak be, hogy ebben a pillanatban értették meg, hogy ők ugyanolyan emberi lények, mint bárki más.
For the first time they felt they were human beings equal to everybody else.
Ez az első olyan pillanat volt az életükben, amikor tudomást szereztek arról, hogy ők igenis ugyanolyan emberi lények, mint bárki más.
And they abandoned their old superstitions, their old way of life.
És ekkor elhagyták azokat a régi babonákat, amelyekben éltek.
Because they imbibed that the most important and basic of Buddhist messages, which is that we are responsible for our lives.
A buddhizmusnak van egy központi üzenete, sok fontos üzenet mellett, az pedig, hogy felelős vagyok a saját sorsomért.
Our own future development begins with ourselves.
Ahogy az én sorsom, az én velem kezdődik, az én jövőm, az én kezemben van.
And quite extraordinary the effect it had on those who were there.
És hihetetlen, hogy ez milyen következményekkel járt, ez a felismerés.
And over the following weeks and months, millions more.
Még több millió ember a következő hetekben szintén áttért.
I don't want to embarrass my friend. Well, maybe I do want to embarrass him. I've got my friend here, Maitreya Nagarjun, who's from India.
Nem tudom, zavarba hozhatom-e most a barátomat, aki velem jött Indiából.
And his
neve Maitrivir.
And his family were affected by this transformation.
Például az ő családjára döntő hatással volt ez az esemény akkor.
It completely changed their lives.
Teljesen megváltozott az életük.
Dr. Ambedkar emphasized, now you're a Buddhist, you're a human being.
Dr. Ambedkar azt hangsúlyozta, hogy mivel most buddhisták vagytok, most emberek is vagytok.
Don't wait for something to happen from above.
Ne várjatok valami istenségekre fölülről.
Don't wait for something from the sky.
Ne várjatok, hogy a mennyből valami segítséget kérjetek.
Don't wait for something from the upper caste.
Ne várjatok valami felsőbb kasztból fölülről valami segítséget.
Don't wait for something from Delhi.
Ne várjatok Delhiből valami segítséget.
It's up to you.
Rajtatok függ minden.
He particularly emphasized three things.
És három dolgot hangsúlyozott ekkor.
Education.
Oktatás.
Agitation.
Lelkesítés.
By which he meant standing up for rights.
Tehát, hogy álljatok fel a jogaitokért.
And organization.
És szervezkedés.
So that you get together, because united you can do something.
Mert együtt meg tudjátok szervezni magatokat.
Particularly emphasized education.
És különösen hangsúlyozta bizony az oktatást.
And the people from the communities that converted under his influence have lifted themselves up out of all proportion to comparable communities.
És hát az volt ugye a cél, és ez nagyjából meg is valósult, hogy ez a teljesen írástudatlan tömeg az oktatás segítségével olyan társadalmi arányokat érjen el, mint amilyen iskolázottsági arányokat más társadalmi rétegek.
So Maitrivir is third generation of that movement.
Maitrivir a harmadik generációhoz tartozik abból a mozgalomból.
He's a lecturer, a professor at one of the top universities in India.
Ő az egyik csúcs egyetemnek az egyetemi tanárja ma.
A brother is a doctor, another is an environmental scientist, and so on.
Az egyik bátyja orvos, a másik bátyja környezetvédelmi mérnök.
His ancestors, his father and his grandfather were landless laborers.
Miközben az ősei, de hát a közvetlen szülei és nagyszülei is kétkezi mezőgazdasági munkások voltak.
Virtually slaves.
Tulajdonképpen rabszolgák.
And so this conversion had an extraordinary galvanizing effect upon probably now at least 30 million people who immediately would call themselves Buddhists.
Legalább egy olyan 30 millió embernek az életére gyakorolt galvanizáló hatást ez a nap, ez a pillanat.
But Dr. Ambedkar's influence is much wider upon probably 300 million or more Indians today.
De tovább megyek, még egy körülbelül 300 millió emberre volt döntő hatással ez a pillanat.
So you can imagine for me coming across this movement as a, you know, frankly slightly alienated Western youth was a real rounding out of my experience.
És amikor 85-ben egyszer csak oda csöppentem egy ilyen mozgalomnak a kellős közepébe, ugye, mint elidegenedett nyugati fiatal, hát ez nagy megrázkodás volt.
I've never had to experience any disadvantage at all.
Nekem nem kellett semmiféle társadalmi hátránnyal szembenéznem soha.
I'm not out of the top class, rather.
I'm not
from the top class.
Nem a társadalom csúcsairól származom én.
Nice and middle.
Egy ilyen középosztály, egy ilyen megfelelő középosztály háttérre jöttem.
Life has always been easy and smooth for me.
Minden esetre az élet mindig is könnyű és sima volt a számomra.
Whatever suffering I've had has come from in there.
Nekem is voltak szenvedéseim, de azok belülről jöttek.
But I've always been aware that the world is not, everybody's not like me in the world.
Azért azt én mindig tudtam, hogy vannak más helyzetű emberek is.
And you know, from a distance, reading the papers and so forth, I've been very conscious of the enormous suffering in the world.
Olvastam az újságban, hogy emberek szenvednek.
But to go to India and see that the same life that I was trying to lead had such an effect on the lives of people who were really poor and deprived.
De hát amikor odaérkeztem, hát az óriási hatással volt rám az a látvány, ami ott fogadott. Az emberek szenvedésének az a hatalmas tömege.
It completed my picture of what Buddhism is.
Ez nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a buddhizmusról teljes képem alakuljon ki.
It's about the transformation of yourself.
Mert ugye a buddhizmus az a saját magunk átalakításáról szól.
And transformation of the world around us.
És a körülöttünk levő világ átalakításáról.
Transformation of the world around us, especially by encouraging others to transform themselves.
És a világ átalakítása az ugye mindig megint csak más embereknek a saját átalakulásáról szól.
And so this is applicable in Hungary today.
És ez bizony ma Magyarországon is alkalmazható.
Our movement has started mainly amongst Roma in Hungary.
A mi mozgalmunk itt Magyarországon elsősorban cigányok között jött létre.
And we've seen some really very very positive results from that.
És nagyon-nagyon pozitív eredményeket látok.
Comparable to what we've seen in India, although on a much smaller scale.
Valami olyasmit, mint amit Indiában láttam, persze sokkal kisebb méretekben.
But it can have the same effect for other members of Hungarian society.
Na de mások is vannak Magyarországon, akiknek az életükben ez jelenthet valamit, nem csak a cigányok.
And in a way, if it doesn't have that effect on everybody, it doesn't have its effect on anybody.
Nem mindenkinek, hanem bárkinek.
If everybody doesn't change, well, the system goes on, even though people have raised themselves up.
Ha mindenki egyszerre változik, akkor lehet, hogy nem eléggé változik meg maga a társadalom.
So I've talked about two of the gentlemen on the table here.
Tehát két úrról már beszéltem itt az asztalon.
If you like, Sangharakshita represents, in the first place, this sort of self-transformation.
Sangharakshita számomra ezt a személyes, saját, belülről jövő átalakulást testesíti meg.
But Dr. Ambedkar represents this world transformation.
Dr. Ambedkar pedig azt testesíti meg, azt jeleníti meg, hogy hogyan alakulhat át a világ körülöttünk.
Actually, it's not as neat as that, because they each of them taught the other. Taught the opposite, yeah. Sangharakshita taught transforming the world, and Dr. Ambedkar taught transforming self.
Igen, tehát amit az előbb mondtam, igen. De még gondolt, csak azt nem értettem. Igen. Segítsetek! Igen. Mert amikor a világ átalakul, akkor másik ember alakul át tulajdonképpen belülről, igen.
He's got it, has he? Is he all right? I have to keep an eye on.
We are trying to.
When I talk in India, I talk through a translator in Hindi, and I can understand, so I can correct.
Tehát Indiában egy kicsit könnyebb dolgom van, mondja ő, mert hindiül egy picit azért jobban ér.
He's probably just giving his own talk, I don't know. But you could say that the Buddha represents the sort of synthesis of transformation of self and of world.
Na, a Buddha pedig ennek a két szempontnak az összegzése.
So you probably know something about the Buddha, but let me insult you by telling you what you know already.
Nyilván egy csomó mindent már tudtok a Buddháról, hogy sértselek meg most benneteket azzal, hogy most én előről kezdem mégis a Buddháról való beszédet. Biztos olyasmit is mondok, amit már tudtok.
The Buddha lived 2500 years ago in North India.
Ugye 2500 évvel ezelőtt vagyunk Indiában, amikor ő megszületett.
And he experienced a tremendous crisis early in his life.
És egy nagy válságon ment keresztül a saját életében.
And the crisis was, well, the crisis in a way that we all face from time to time.
Ugye mindannyian keresztül megyünk ilyen válságokon.
What on earth is this all about?
hogy mi a, miről szól ez az egész itt a földön?
Why are we here?
Miért is vagyunk mi itt?
What does death mean?
Mit jelent a halál?
What does sickness mean?
Mit jelent a betegség?
What does old age mean?
Mit jelent az öregedés?
He faced these very fundamental existential facts.
Ezeket a nagyon alapvető lét tényeket találta magával szemben.
Here we are all aware.
Here we are all aware.
We are all aware.
Mindannyian tudatában vagyunk ennek.
We're awake.
Ébren vagyunk.
I haven't sent anybody to sleep yet.
Talán senki nem aludt el az előre.
But we have this wonderful consciousness.
Egy nagyszerű tudatosságnak vagyunk a birtokában.
But what's it for?
De minek?
And where does it go?
Hova visz ez?
And what's the point of it if we just die?
És mi ennek az egésznek a lényege, ha úgyis meghalunk?
And this seems to have generated in him a tremendous existential crisis, you could say.
És ez egy borzasztó létválsághoz vezette el a Buddhát.
And the normal things of life just lost their meaning.
Életnek a normális tényei elveszítik a jelentésüket.
I identify with this very strongly. This was my experience in my early 20s.
És hát nekem az én 20-as éveimben ezen nagyon könnyű volt azonosulni.
You could put it another way. It's not the way he put it, but you could put it another way.
Egy másik módon is föltehetjük ezeket.
Why is there all this suffering?
Miért van ez a rengeteg szenvedés?
Why do people oppress other people?
Miért nyomnak el emberek más embereket?
Yesterday I had a visit to hell.
Tegnap a pokolban jártam.
We went to Slovakia.
Átmentünk Szlovákiába.
And we saw a gypsy ghetto.
Láttunk egy gypsy gettót.
Ghetto is the only word.
A ghetto az csak egy szó.
And
az egyetlen szó talán.
I felt it was a glimpse of hell.
De igazából a megfelelő szó az a pokol, amit én láttam.
People were very, very friendly to us and very, very welcoming to us.
Csodálatos kedvességgel fogadtak ott engem emberek.
But people in Europe were living in a way that I've seen in India, only in India.
De az, hogy emberek Európa közepén úgy élnek, ahogyan Bombayban, Indiában láthatjuk.
And I felt that you know, why?
Ezt nem lehet megemészteni. Miért lehet?
It's sort of, you can see it doesn't have to be like that, but it happens.
Ez nem lehet így, és hát pedig így van.
What is it that makes some human beings, you know, allow that to happen?
Ezt valakik megengedik, hogy ez így legyen.
So the Buddha faced the crisis in a certain way, but you could put it also in an external way.
A Buddha is valahogy így külsődlegesen találkozott ezekkel a szenvedésnek ezekkel a látványaival.
What is this life about?
Mi ez az élet? Miről szól ez az élet?
And well, to cut a long story short, he went through a long and winding process.
Ugye most egy hosszú történetet nagyon röviden foglalunk össze, egy hosszú és kanyargós történetet.
He tried all the spiritual techniques that were available to him at that time.
Mindenfélével megpróbálkozott, amit az akkori időben a szellemi technikák nyújtottak.
And then he found something very, very simple.
És egy nagyon egyszerű dologra jött rá végül.
He found in the first place that there is a possibility of a deep calm and stillness in the mind.
Mindenek előtt arra jött rá, hogy van lehetőség arra, hogy egy mély nyugalomig eljussunk a tudatunkban.
And when you look at the world with that deep stillness, you see the truth.
És hogyha ebből a mély nyugalomból szemléljük a világot, akkor meglátjuk az igazságot.
When you see the truth, you're free.
Ha pedig meglátjuk az igazságot, akkor szabadok leszünk.
And under the famous Bodhi tree, the famous tree in Bodh Gaya.
Az alatt a híres Bodhifa alatt, ami Bodh Gayában ma is ott áll.
He saw the truth.
Meglátta az igazságot.
He saw the real nature of things.
Meglátta a dolgok igaz természetét.
He saw it not just as a theory.
És nem valami elmélettel találkozott.
but as a direct intuition, a direct experience.
Hanem egy közvetlen tapasztalással, egy megérzéssel, ráérzéssel.
And he experienced then the ending of all his own inner turbulence.
És találkozott annak a kavargásnak a végével, tehát ami bennünk kavarog.
He devoted the rest of his life trying to help others to end that turbulence in themselves.
És a életének a hátralevő részét pedig annak szentelte, hogy másokat is ebből a kavargásból, ebből a létforgatagból kivezessen, ennek a végéhez elvezessen.
That state of freedom is what is called Buddhahood.
És a végét ennek a ennek az útnak a végét úgy hívják, hogy Buddha állapot.
The word Buddha comes from a root which means to awaken, to wake
a
up.
Buddha szó ugye azt jelenti, hogy fölébredett.
So the Buddha is not as it were the name of a person.
A Buddha ugyanis nem az ő neve.
It's a word that applies to those who've reached a certain kind of realization.
Hanem annak az állapotnak a neve, ameddig eljutott, az a fölébredés.
So the Buddha is not a god.
A Buddha tehát nem egy istenség.
He's not even a savior.
Nem is megváltó.
But he helps you to do the work that you need to do to free yourself.
Hanem segít nektek abban, hogy megcsináljátok ezt magatok.
He worked tirelessly for another 30, 40, 50 years trying to help people to wake up.
És a következő 50-60 évben csak azzal foglalkozott, hogy csak másokat ehhez segítsen, hogy fölébredjenek.
The metaphor of waking up is an interesting one.
Ez a metafora, ez a fölébredés szó, az egy érdekes szó.
It's obviously an experience we've all got of a transition from one kind of consciousness to another.
Mindannyian minden nap átéljük ezt, hogy egy tudatállapotból átkerülünk a fölébredéssel egy másik tudatállapotba.
You're asleep.
Ugye elalszunk.
You're dreaming, maybe.
Álmodunk.
And then suddenly you wake up.
És aztán egyszer csak fölébredünk.
Or like some of my friends, not suddenly, rather slowly you wake up.
Aztán vannak olyan barátaim, akik csak lassan ébrednek föl.
I always wake up, I'm fully awake when I wake up.
De minden esetre teljesen föl lehet ébredni, én is úgy szoktam.
But Miklós, it takes him an hour or two and many coffees to really...
Miklósnak ez szüksége van legalább egy órára, és néhány kávéra, de Miklós azt mondja, hogy ez nem is ő, hanem a mellette ülő
kép. Kubu's even worse.
A Kubu még rosszabb.
You see the light is very, very dim to begin with, and you see the power getting stronger and stronger as the day goes on.
Eleinte az a kis világosság nagyon halványan pislákol csak, aztán megerősödik.
By the time that the light is fully on, it's very bright indeed.
És aztán már nagyon fényes.
But still, we have this experience of transition from a state of sleep and dream to the state of awakening.
De mindannyian minden nap átéljük ezt, hogy egyik tudatállapotban a másikba ébredünk föl.
It's particularly interesting when you're sort of half asleep and wake up. You notice that.
És ez különösen érdekes, amikor félálomból ébredünk.
So the Buddha is using that as a metaphor for the transition that he went through in his own experience.
Buddha ugye ezt egy metaforaként használja arra az átalakulásra, ami az életünkben megtörténhet.
It's important to stress that what he's saying is this is a natural transition.
Fontos arra ráirányítunk a figyelmet, hogy ez egy természetes átalakulás.
Just as it's always a natural possibility of someone sleeping, or usually the natural possibility of someone sleeping to wake up.
Tehát ez egy természetes lehetőség arra, hogy fölébredjünk mindenkiben.
It's the natural possibility of somebody who's awake in the ordinary sense to wake up in the sense of becoming a Buddha.
Tehát az egy természetes lehetőség bennünk, hogy Buddhává változzunk.
It's not a Buddhist thing, if you see what I mean.
Ez nem valami buddhista izé.
It's just the nature of consciousness.
Ez a tudatosságnak a természet.
It's a possibility that we all have.
Ez egy olyan lehetőség, amellyel mindannyian rendelkezünk.
So effectively what it is the Buddha is saying, we're all asleep.
Buddha ezt mondja nekünk, hogy mindannyian alszunk.
You notice I'm including myself, so I accept the insult for all of us.
Engemet sem kivéve, nem akarok itt senkit megbántani.
From the Buddha's point of view, we're all asleep.
Egy buddhista szemszögből nézve mindannyian alszunk.
Just as somebody who's asleep from our point of view doesn't see things as they are.
És hát ugye, aki alszik, az nem látja maga körül a dolgokat.
From the Buddhist point of view, we don't see things as they are.
Tehát a buddhista szemszögből az a helyzet, hogy nem látjuk a dolgokat, ahogyan vannak.
He said particularly we mistake three things.
Három dolgot el is tévesztünk ezért.
First of all, we think there's something permanent somewhere.
Először is azt hisszük, hogy mi valahol valami állandóságot jelentünk.
We think there's maybe something permanent out there, maybe some kind of divine figure.
Vagy rajtunk kívül valami állandóság van.
Or we think there's something permanent in here.
Vagy esetleg bennünk van valami állandó, változtathatatlan lényegiség.
A real fixed me.
Egy én ott van bennünk valahol.
But the Buddha said it's not like that.
De a Buddha azt mondja, hogy ez nincs így.
He said this is a matter that empirical inquiry can verify for you.
És ezt tapasztalatilag jól le lehet ellenőrizni.
Anything that you can make a subject of inquiry, you will find is impermanent.
Bármit, ha végig nyomoztok, akkor azt fogjátok találni, hogy bármivel kezditek ezt a nyomozást, hogy az állandótlan, amit végignéztek.
Even this lecture is important.
Például itt van ez az előadás.
I'm impermanent.
Én is állandótlan vagyok.
You are.
De ti is.
So the Buddha said that's the first fact that we get wrong.
Szóval ez az első dolog, amit félreértünk, mert mivel alszunk.
We may say, oh yes, everything's impermanent.
Jó, mondjuk azt, hogy nagyon jó, rendben van, akkor minden változandó.
But deep down, we're really convinced that there are permanent entities or a permanent entity inside us, so to speak, which is us.
De azért úgy belül a lelkünk legmélyén azért mégiscsak szilárdan meg vagyunk arról győződve, hogy van ott valami, ami én vagyok, ami mindig is én voltam és én leszek.
And but if you start to look, I defy you to find it.
És if you start to look, I defy.
If you look, I challenge you to find it.
Én arra hívlak ki benneteket, arra hívlak föl benneteket, hogy nézzünk ennek a mélyére.
In Buddhism we do meditations in which you go looking for a permanent self.
A buddhizmusban ezt úgy hívjuk, hogy meditálunk.
I always think of this in terms of my experience when I was a child.
Amikor gyerek voltam, akkor átéltem én ezt.
We used to live in a very big house.
Egy nagyon nagy házban éltünk.
And I was the youngest in the family, so I had to go to bed first.
És én voltam a legkisebb a családban.
So I'd go upstairs and I could hear the whole house.
Tehát nekem kellett először lefeküdni, este aludni.
The whole house creaking all around me.
És ott feküdtem az ágyamban, és közben az egész ház ott mozgott körülöttem.
It was an old house, so I was convinced there were ghosts there.
Úgyhogy ez egy öreg ház volt, és én meg voltam arra győződve, hogy ezek szellemek lehetnek.
So I called for my father.
Úgyhogy szóltam apukámnak.
And he said, no, there's no ghosts.
Nem, mondta apukám, hogy nincsenek szellemek.
So he said, well, where are they?
Hát akkor hol vagyunk, kérdeztem apukám.
Under the bed.
Az ágy alatt.
So he'd look under the bed and say, no ghosts there.
Ja, hogy ott lennének a szellemek. Hát nem, nincsenek.
They're in the cupboard.
Akkor biztos ott vannak a szekrényben.
So he'd open the cupboard, no ghosts there.
Kinyitotta apukám a szekrényt, nem volt benne szellem.
After a while I became convinced, no ghosts.
Úgyhogy egy idő után elhittem neki, hogy akkor hát nincsenek szellemek.
Then he went downstairs and then the story goes around again.
És amikor lement, akkor újra kezdődtek a szellemek.
But anyway, that's what our meditation is like.
Na, ilyen a meditációnk.
We go looking for the ghost.
Keressük ezeket a szellemeket.
And well, you won't find it.
És nem fogjátok megtalálni, mert nincsenek.
If you can, well, we can talk later.
De ha mégis, akkor majd.
So everything is impermanent.
Szóval minden állandótlan.
Then he said that there is no substance.
Nincs állandó lényegiség.
This is a little more difficult from a philosophical point of view.
Talán nehezebb, mint az állandótlanság.
Any Aristotelians here? Substances and accidents.
Ugye az arisztotelészi filozófiában a szubstancia az egy akszidencia.
So we
vagy milyen? Mi is?
Whether you're a philosopher or not, we, we, st-
akár filozófusok vagyunk, akár nem.
We still have the sort of idea that there's something there are sensory information that we get, and that all relates to something fixed standing behind it.
De mindenesetre, amit tapasztalunk, amögé valamiféle szilárd lényegiséget látunk.
So the Buddha said, you can't find that.
De a Buddha azt mondja, hogy ez nincs ott. Ezt nem tudjátok megtalálni.
It's just thought.
It az csak
exist.
Egy gondolat.
It's something constructed by the mind.
Az csak a tudat odaépíti azt az állandó lényegiséget a dolgok mögé.
And then he said thirdly, that if you don't see things as they really are, you will cling to what does not really exist.
És végül a harmadiképpen pedig arra jött rá, hogyha olyan dolgokhoz ragaszkodtok, olyan dolgokat láttok, amik pedig nincsenek is, hát ahhoz megpróbáltok persze ragaszkodni, hogy hát ha mégis vannak.
You will cling to what is actually impermanent.
És olyan dolgokhoz ragaszkodtok, amik pedig nem állandóak.
And of course, if you cling to what is impermanent, sooner or later, it's going to not work.
Már pedig, ha olyan dologhoz ragaszkodunk, ami nem is állandó, akkor egy idő után ez nem fog működni.
It's going to break, it's going to die.
Ez össze fog törni, ez meg fog halni.
Or you're going to die.
Mi is meg fogunk halni.
So the Buddha said that because we cling to what is impermanent, we suffer.
A buddhizmus azt mondja, hogy azért, mert ragaszkodunk ezekhez az állandótlan dolgokhoz, azért szenvedünk.
So his first message was to try to see things as they are.
És ezért az első üzenete az, hogy nézzünk a dolgokra úgy, amilyenek azok valójában.
To face up to the facts of life. To face up to the facts of life.
Ja, hogy nézzünk szembe az élet tényeivel.
And to accept it.
És fogadjuk el.
And he said, if you do accept it, something else begins to work.
Ha elfogadjuk a valóságot, akkor valami más kezd el dolgozni bennünk.
When you stop seeing things falsely, consciousness begins to expand.
Ha többé már nem hamis módon tekintünk a világra, akkor a tudatosságunk kitágul.
And again, it expands in a quite natural way.
Egy teljesen természetes módon.
It unfolds so that you see things more and more deeply.
És egyre mélyebben látunk.
With a greater and greater depth.
Egyre mélyebbre jutunk.
Probably the best analogy we have is with art.
Is without?
With art.
With art. A legjobb analógia az talán a művészet lehet.
The greatest of artists have something of this this vision.
A legnagyobb művészeknek valami megadatott ebből a látásmódból.
I trying to educate myself in Hungarian culture.
Próbálom magam magyar kultúrából kicsit felvértezni.
Mainly through translated literature.
Főleg lefordított magyar könyvekből.
I particularly appreciated Kosztolányi.
Nagyon szeretem például Kosztolányit.
Some of his novels have something of this quality.
Az egyik novellája az ezt a minőséget hozza.
They're ruthlessly honest.
Ruthlessly, az mi?
Ruthlessly honest.
Érti ezt valaki? Kegyetlenül őszinte.
Anna Edes.
Édes Anna.
It's a really, really painful story.
Ugye ez egy nagyon fájdalmas történet, az Édes Anna történet.
But somehow his willingness to look full that pain full in the face reveals something sort of greater.
De azáltal, hogy ez szembesül ezzel a fájdalmas történettel, azáltal valami mélyebbre jut, ugye ezt mondja.
And I couldn't be an Englishman without mentioning Shakespeare.
Hát ugye, mivel angol vagyok, hadd emlegessem Shakespeare-t is.
Of course the greatest playwright of all.
Ő ugye a legnagyobb dráma.
Nothing nationalist about that story.
Ebben nincs semmi nemzeti elfogultság.
But you know, Hamlet is at the end of Hamlet, the stage is littered with bodies.
Ugye a Hamlet végén tele van a színpad hullákkal.
But in the course of telling that story, something very, very deep in life is revealed.
De mégiscsak ennek a történetnek a végignézése valami nagyon mélyet nyit meg a számunkra.
So that you see something beyond the tragedy.
Valamit látunk ezen a tragédián túl.
Of course, I'm not saying that art and literature always have to be of that kind.
Nem mondom azt, hogy minden művészetnek pont ilyennek kell lennie.
I've been thinking quite a bit recently about Vermeer, the Dutch painter.
Ott van például a Vermeer nevű holland festő.
Wonderfully precise glimpses of domestic scenes.
Ugye ezek a nagyon pontos otthoni jelenetek, ahogy olyan nagyon pontosan megfesti őket.
But seen with such a clarity and depth that it changes your eyes.
Annyira pontosan, olyan világosan ábrázolja, hogy ez valahogy megváltoztatja a szemléletünket, ahogy nézzük az otthont.
Ah, well. Tarkovsky. If we're dealing with film.
És hát ott van, itt van Tarkovsky.
The great Tarkovsky.
A nagy Tarkovsky.
He must be English, but...
Angolnak kéne lennie.
You see the Stalker, for instance, and it's a very strange film, but you're taken into a world of imaginative reality that is beyond this narrow, cramped vision that the Buddha is seeing through.
Ugye a Stalker ez a film, ami ezt a valóságos álomvilágát így valahogy így úgy belevon bennünket.
Tibor did give me a stack of Hungarian films. I'm afraid I haven't really found out how to watch them properly. They seem a bit bleak to me.
Tibor elhalmozott engem magyar filmekkel is.
Somebody can educate me later.
Avassatok bele még, mert ez engem izgat.
Do you see what I mean? I'm trying to find analogies. Well, they're not just analogies, they're the same process.
So minden esetre ezek analógiák, ezek ugyanarról szólnak mind.
The artists see through the veil of illusion.
Hogy az a művészek belátnak az illúzió fátyla mögé.
And the Buddha taught how we can deliberately develop ourselves so that we can see things as they are.
És a Buddha erre tanított bennünket, hogy hogyan tudjuk elhatározni azt, hogy meglássuk a dolgok igazi természetét.
He taught a whole range of methods, of ways of thinking.
Megtanított nekünk egy csomó olyan módot, ahogyan gondolkozzunk, ahogyan érdemes ezt csinálni.
Practices like meditation.
Gyakorlatokat, mint amilyen az elmélyedés.
Institutions like what we call sangha, which means community, spiritual community.
Intézményeket hozott létre, mint amilyen a buddhista közösség, eredetileg a szerzetesek közösség.
Deep communication between individuals, between human beings.
Mély kommunikációt hogyan kell folytatnunk más emberekkel, ezt is megtanította nekünk.
He taught a whole range of ways in which we can develop ourselves.
Szóval a módszereknek széles skálájára tanított meg bennünket, amivel magunkat fejleszthetjük.
So we begin to wake up.
Amivel fölébredhetünk.
And we see things as they really are.
Amivel megláthatjuk az, hogy a dolgok milyenek is.
We're liberated from our clinging.
Amivel megszabadulhatunk a ragaszkodásainktól.
And then liberated therefore from our suffering.
És így módon a szenvedéseinktől is megszabadulhatunk.
And we can help others to free themselves from their suffering.
És segíthetünk másokat is ugyanebben, hogy ők is megszabaduljanak a szenvedéseiktől.
So that is the significance of the Buddha.
Ez a Buddha jelentése.
And I hope that during this talk, I don't want to go any longer, but I hope that I've at least introduced you to these three great figures.
Tovább talán már nem kalandozok a gondolataimban, egy picit most bemutattam ezt a három férfiút.
And they're the inspiration for our work here in Hungary.
Ők az ihletői annak a munkának, amivel itt foglalkozunk Magyarországon.
Indeed, our work all over the world.
És mindannak a munkának, amit szerte a világon végzünk.
We have a lot of work in India.
Nagyon-nagyon sokat tevékenykedünk Indiában.
Many centers throughout Europe, America and so on.
Amerikában és Európában is sok-sok központot tartunk fönn.
We've got a small center in Istanbul.
Van még egy pici központunk Isztambulban is.
We find everywhere there are people who want to wake up.
És mindenhol találkozunk olyan emberekkel, akik szeretnének fölébredni.
So we work together to wake up.
És együtt dolgozunk azért, hogy ébredjünk föl.
I'm not going to say any more for now.
Most talán többet nem is mondok.
In a way, I've just given you an introduction.
Talán most adtam egy kis bevezetést.
And to go further, I'd need to get much more specific, and maybe we'd need to begin to practice together.
És aztán lehet együtt gyakorolni is.
But at least you've, I hope, got a glimpse of what we're about.
Once again.
What our organization, what our community is about.
De talán van egy kis képetek arról, egy kis pillantás, hogy miről is szó ez a mi közösségünk.
We're going to stop for 20 minutes or so.
És akkor most egy olyan 20 percre szünetelünk.
And if you'd like to stay with us, if you'd like to come back after refreshing yourselves.
És nagyon szeretném, ha visszajönnétek 20 perc múlva.
Whether with a cup of tea or a glass of water or something stronger.
Ha megisztok egy pohár vizet, vagy egy teát, esetleg valami még erősebbet.
You're welcome to join us.
Kávét.
You're welcome to join us for a ceremony that we're going to have.
Mert nagyon szeretném, ha csatlakoznátok hozzánk egy szertartás erejéig.
Three of our friends are going to take a very important step in their lives.
Három barátunk ma egy nagyon fontos lépést tesz meg az életében.
I'm not going to say what that step is yet.
De mivel ugye titok, ezt már mondtuk, nem mondok semmit.
I should just explain that it's painless and involves no cruelty to animals.
Annyit mondhatok, hogy nem mutatunk be véres áldozatot, és nem fog fájni.
Or relatively painless anyway.
Hát viszonylagosan nem fog fájni.
At least for you it'll be painless.
Legalábbis nektek nem fog fájni.
But they're going to take a deeper step in their commitment to the path of the Buddha.
Szóval minden esetre egy lépést teszünk azon az úton, amit a Buddha mutatott nekünk.
So when you come back, if you come back, we'll explain what that's about, and this little ceremony.
Ha visszajöttök, akkor ezt megláthatjátok, ez egy kis szertartás lesz.
Don't worry, it won't jangle your wires or anything like that.
Don't worry.
My sense of humor doesn't translate, I think.
Azt hiszem, az én humoromat nem is lehet igazán lefordítani.
So, let's have a break, and if you're interested to come back, then we can carry on.
És ha szívesen visszajöttök, akkor örülnék.
Battery ran out.
Huh?
Battery.
I thought it would. That's why I was thinking you should have a thing in the second battery.
Yeah.
Oh dear.
Well, Stephen is recording the ceremony.
Is he?
Yeah. And we don't want full.
No. Anyway, we got this. Yeah, we'll turn it off. No, you must make sure you've got a backup.